Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Mielőbbi tartós tűzszünetet, valamint előfeltételek és további késedelem nélküli békét sürgettek a konklávéra készülő bíborosok, akik a pápa választás előtti utolsó ülésüket ezzel a felhívással zárták. Sajnálatukat fejezték ki, amiért nem következett be előrelépés az Ukrajnát, a Közel-Keletet és a világ számos más részét érintő béke folyamatokban. A bíborosok arra kérik a híveket, még erőteljesebb imával könyörögjenek Istenhez igazságos és tartós béke érdekében. Második nekifutásra megválasztották kancellárnak Friedrich Merz német kereszténydemokrata politikust a berlini parlamentben. A konzervatív uniópártok és a szociáldemokraták jelöltje 325 szavazatot kapott a 630 tagú testületben. Az első fordulóban még nem kapta meg a kellő szavazat többséget, ilyenre 1949 óta nem volt példa Németországban. Az Európai Bizottság az orosz energiahordozók importjának betiltásával többek között Magyarországgal fizettetné meg Ukrajna esztelen és mérhetetlen támogatásának árát, illetve súlyos veszélybe sodorná hazánk energiaellátásának biztonságát, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter az Európai Uniós Energiaügyi Biztos friss bejelentésére reagált. Leszögezte, az elrendelt szankciók teljes kudarca után a brüsszeli testület újabb rendkívül súlyos hibát követel az Oroszországból származó energiahordozók kitiltásával. Előzőleg az Európai Bizottság bejelentette tehát, hogy az Unió megszünteti a függését az orosz energiától, ezért leállítja az orosz gáz és kőolaj behozatalát és folyamatosan kivezeti az orosz eredetű atomenergiát is. A tervet még az Európai Parlamentben és az Európai Tanács égisze alatt is el kell fogadni, ugyanakkor nem kell hozzá minősített többség, így a magyar kormány nem fogja tudni megvétózni. A kormány még a héten tárgyalhatja és el is fogadhatja azt az előterjesztést, amely áréskorlátozást vezetne be a háztartási cikkeket árusító boltokban május közepétől szeptember elejéig, jelentette be a nemzetgazdasági miniszter a Facebook oldalán. Nagy Márton elmondta, az intézkedés kizárólag a drogéria láncokra vonatkozna, amelyek a háztartási termékek piacának több mint 40%-át adják. A korlátozás 30 különböző termékkategóriában több ezer terméket érintene, például mosogatószereket, mosóporokat, papírzsebkendőket, tusfürdőket. Újabb ársapkát is kilátásba helyezett a tárcavezető. Szeretnék, hogy a lakásbiztosítások díjai ne emelkedjenek, ezért a tavaly évvégi szinten rögzítik, szögezte le. Hozzátéve, hogy ennek ellenére a biztosított összegnek emelkednie kell, hiszen minden otthonnak biztonságban kell lennie, el kell kerülni az alulbiztosítást. Azt mondta, az ügyben a héten döntés várható. Ha nem lesz újabb ragadó száj és körönfájás fertőzés, akkor május 30-án kihirdethetik a mentességet, június 30-ával pedig feloldhatják a Magyarországgal szemben elrendelt Európai Uniós korlátozásokat is, mondta el az agrárminiszter az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottsága előtt adott beszámolójában. Nagy István eredményesnek értékelte a vírussal szembeni védekezést. Már több mint 600-an ajánlották fel területüket vízmegtartási célra, közölt az Energiaügyi Minisztérium. A Vizet a tájba program célja Magyarország vízmegtartási képességeinek erősítése, a hazai vízkészletek mennyiségi és minőségi védelme és a csökkenő készletek pótlása érdekében. A kezdeményezés nagy sikert aratott, a februári indulástól számítva 2 hét sem kellett ahhoz, hogy az önkéntes víz visszatartása jelentkezők száma elérje, sőt meg is haladja a 100-at, május elejére pedig már 601 gazda adott be felajánlást, jelentette a tárca. Szerencsen átadták a Nestlé közép-európai regionális kávé- és kakaóitalpor gyártó és töltő központjában létesített, éves szinten 1,5 gigawattóra teljesítményű napelemparkot. A fejlesztés a tervek szerint a gyár villamosenergia szükségletének közel 30%-át fedezi majd. A napelempark építése a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség támogatásával valósult meg 700 millió forintot meghaladó költségvetésből. A matematika írásbelivel folytatódott az érettségi. Az oktatási hivatal ismertetése szerint középszinten 1135 helyszínen 73.318, emelt szinten 141 helyszínen 7.798 vizsgázó volt. Reggel aztán a történelem következik, csütörtökön pedig az idegen nyelv írásbeli, a szóbelik júniusban lesznek. Katalin Predoiu belügyminisztert, a Nemzeti Liberális Párt ideglenes elnökét nevezte ki Románia ügyvivő miniszterelnökévé az ideglenes államfő. Ilie Bolojan tehát tudomásul vette Marcelcsi alakú miniszterelnök lemondását, és kiadta a kormányfői tisztség megüresedéséről szóló elnöki rendeletet. Végül az időjárásról. Szakadozik majd a felhőzet, több-kevesebb napsütés is várható így, de elszórtan kisebb eső, futózápor is előfordulhat. Helyenként felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 8-9, napközben aztán 14-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Tudományról, kultúráról mindenkinek. A Szent István Rádió magazin műsorát hallják.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt Tikovics Ernőt hallják. A mai műsorban először az Antarktiszra kirándulunk, igaz csak képzeletben. Majd Bozók Ferenc atya olvassa fel Őrkény Istvánról, a piarista diákról szóló eszéjét. 6 kontinens 108 országába jutott el dr. Kubasek János geográfus, az Érdi Földrajzi Múzeum nyugalmazott igazgatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemeskürti István tanárképzőkar, földrajz és természettudomány tanszékének egyetemi tanára. Ebbe a 6 kontinensbe természetesen a fehér földrész, az Antarktisz is beleértendő. Tanár úr a közelmúltban több előadást is tartott e témában, melyek keretében kitért az ott megfordult magyar kutatókra is. Most ismereteit és emlékeit önökkel is megosztja.
Megvallom őszintén, nem most kezdtem el a munkásságuk iránt érdeklődni. A gyökerek még a Pest-Szent-Lőrinci diákévek időszakában nyúlnak vissza. Pest-Szent-Lőrincen a Brass utcai általános iskolában tanultam, és a tanáraink, Suhajda Oszkárné, Pál Sándorné, Magdi néni fontosnak érezték, hogy megismerjük a világot, és a tanulmányi kirándulások során elvittek minket kenyérgyárba, de voltam Dunaújvárosi Vasműben is. És Marika néni és Magdi néni elvittek minket a Gilice téri meteorológiai obszervatóriumba, ami ott volt Pest-Lőrincen, nem messze tőlünk, és egy nagyszerű meteorológus, dr. Tóth Pál kalózolt minket, és a léggömbök felengedése kapcsán a légkörkutatás rejtelmeivel ismertettek meg minket, és utána meghívtak a Gilice téri meteorológiai intézet egyik egységében, ahol megismertünk egy rendkívüli ember, Titkos Ervint. Én 12 éves voltam, soha nem felejtem el ezt a találkozást, mondták, ez az a bácsi, aki járt az Antarktiszon, és tart nektek előadást. És egy nagyszerű, emlékezetes, vetített képes előadás során hozta közel ennek a jégvilágnak a különlegességeit, érdekességét, és azt, hogy hogyan töltöttek ott több mint egy esztendőt a Mirné állomáson, ami a tengerparton volt, nem a jégkontinens belsejében, hiszen a Antarktisz egy óriási jégkontinens, 14,5 millió négyzetkilométer, tehát másfél európányi nagyságú. És itt számos kutatóállomás működik. A szovjetek működtettek akkor, az amerikaiak, Új-Zélandia, de volt kutatóállomása Brazíliának, Perúnak, Argentinának, Chilének, sőt, a lengyelek is létrehoztak egy állomást, az Arctoski állomást, és volt állomás Japánnak, Dél-Koreának, Kínának is. Ez a kontinens, mondhatnám úgy, hogy senki földje és mindenki földje. Itt nincs államhatalom. Amikor bemegy az ember, akkor nincs határőrség, nincsen antarktiszi állam, antarktiszi kormány, nincsen antarktiszi határőrség, vámőrség, de azért szigorú szabályok működnek, amiket érvényesíteni kell.
Van egy pár ország, amelyik osztozik rajta, nem?
Igen, vannak területek, kutatási területek, amit ezek az országok jelölnek ki. Én az északi vidékeket valamennyire ismerem, én jártam ott Antarktiszon 2014-ben amerikai barátaim meghívásával, az ő jó voltukból juthattam el, egészen a 70. szélességi kövig, déli szélesség 70. fokáig, még egy kicsit lejjebb is, és hát így sikerült személyes benyomásokat szerezni. Az Antarktiszon katonaság nem állomásozhat, bár katonai repülőgépek végzik a szállításokat, de fegyvert nem szállítanak, atomfegyvermentes a kontinens, nincsenek nukleáris fegyverek és katonai bázisok sem. A kutatóállomások személyzetének a tagjai között persze vannak katonák, katonai képzettségű emberek, és a szállítógépek azok a hadsereghez tartoznak, a chilei bázist, a Frey bázist, azt a chilei hadsereg szállítógépei látják el, a Herkules gépek, de így van az amerikai McMurdo bázis, de az új-zélandi Scott bázist is, az amerikai légierő repülőgépei, az ottani közlekedés pedig a helikopterek biztosítják. A szovjetek, később az oroszok hajóval látták el az ő bázisaikat, a Mirnit és a Molodyozsnaját, ezek a tengerparton vannak is, volt egy harmadik nagybázisuk, ez a Vostok, ez már benne a kontinens belsejében van, oda helikopterrel, illetve repülővel juthattak el. Az Antarktisz egy különleges világ, és akkor kisgyerekként fogott meg ennek a varázsa, ennek a különleges jégvilágnak, és nagyon hálás vagyok Titkos Ervinnek azért a nagyszerű előadásében, amit ott tartott.
Ő volt az első magyar, aki ott járt?
Az első magyar állampolgár, aki magyar útlevéllel ment, de már előtte is jártak ott magyarok. Buda János volt az első magyar, tudomásunk szerint, aki orvosként 1958-ban jutott el az Antarktiszra. Az ausztrál kormány bázisán töltött 2 évet, és ezt meghosszabbította újabb időszakban. A Davis és a Dawson bázison volt, és utána a Macquarie szigeten 1 évet, összesen 6 évet töltött a Antarktiszon, mint orvos. Az ottani személyzet egészségi állapotának a vizsgálata, biztosítása volt a fő feladata, de végzett kutató munkát is. Nagy elismerést kapott ezért, megkapta az ausztráliai Polar Medál kitüntetést, ez egy nagy kormány kitüntetés, állami kitüntetés, és anyagilag is messze menően méltányolták, hogy 6 évet távol van a civilizációtól, távol van a szárazföld kényelmétől, és nagyon mostoha körülmények és megpróbáltatások közepette vállalja ezt. Voltak más bázisokon is 1-2 éves telelések, áttelelések, 3 évnél több időt nem töltöttek általában egy-egy bázison, ez fizikailag is, idegileg, lelkileg is rendkívül megterelő. Nem véletlen, hogy például a legnépesebb bázis, az a McMurdo, ott 2000 ember él a nyári időszakban. 2000 ember.
Az egy város.
Az egy város. Itt van áramtelep, van kórház, vannak sportpályák, sporttelepek, komplexum, és vannak református, illetve katolikus lelkész is. Katolikus lelkész később visszavonták, de református lelkész van, tehát ők azért dolgoznak, de a katolikusok is, ők már interneten keresztül végzik a misézést, és a lelki gondolásra, a jótatás az nem, mert az internet nem alkalmas, de az emberekkel is együtt lenni. És ez nem kis feladat, és hát az Antarktiszon hozzáteszem azt, hogy esküvőt nem rendeznek már velképes, esküvő volt a McMurdon, ott egymásba zevetett 2 amerikai fiatal kutató, hát nem akartak hazamenni az esküvő miatt, egy jelképes, szimbolikus esküvőt McMurdon tartottak, és sajnos temetésre is sok kerül, mert a Antarktiszon áldozatok is vannak. Titkos Ervin mondta, hogy a Mirninél is volt 2 orosz áldozat, akik egy rakodás közbeni balesetben vesztették életüket, óriási jégfal leszakadt, és teljesen maga alá temette őket, de voltak a Antarktisz átszelésnek is áldozatai, jéghasadékok, jégrepedések, és az odavaló bezuhanás az általában végzetes. Onnan kijutni már szinte esélytelen 50-60-80 méter mélységből, jéghasadékból. És voltak hóforgetekbe eltűnt kutatók, akik soha nem kerültek elő. Ez az a földrész, ahol a legnagyobb óvatosságot és körültekintést igényel a kisebb közlekedés is. Buda János volt az első, a mi tudomásunk szerint. Megemlíteném még Vejnek Lászlót is, aki 1874-70-ben Kerguelen szigeten járt, de ez azért még nem az Antarktisz. Antarktiszhoz tartozó sziget. Ő geofizikai méréseket, csillagászati megfigyeléseket végzett, és egyetemi karriert is befutott. Ő volt az első magyar, aki Antarktiszhoz legközelebb eső szigeten töltött hosszabb időt. A másik magyar, aki 1958-ban került ki, egy magyar geológus, Csejtei Béla. A Keleti Károly utcában levő épseki gimnáziumban tanult, majd a piaristáknál végzett, később egyetemi diplomát szerzett, és az 1956-os forradalom után távozott hazánkból, és az Amerikai Egyesült Államok geológiai szolgálatához került, és ott speciális képzéseken vett részt, és egy kutatóprogram keretében jutott ki az Antarktiszra. Az ő nevét is őrzi egy hegycsúcs, mint ahogy Boda nevét is őrzi egy hegycsúcs. Van egy Boda csúcs, meg van egy Csejtei csúcs, 2 magyarra emlékeztetve. Ezt a földrajzi népbizottságok hivatalosan is elfogadták és jóvá hagyták. Van még egy Bartók csúcs is az Antarktiszon. Bartók Béla soha nem járt az Antarktiszon, de a muzsikáját hallgatták ott is, és kedvelték, és ott is népszerű. Titkos Ervin az első magyar, aki magyar állampolgárként magyar útlevéllel jut el, és aztán őt követi Hibling György, aki váltotta őt, A váltás az isztoni hajóval érkezett Hívling György hidrometeorológus kutató személyében. Ők ott találkoztak is, a 9. és a 10. Antarktisz expedíció volt.
Ez úgy volt, mint az űrutazás akkoriban, hogy a Szovjetunió úgymond segítségével a baráti országok is repülhettek, vagy kimehettek az Antarktiszra.
Ez így van, nekünk magyaroknak arra nem voltak anyagi erőforrásaink és technikai eszközeink sem, hogy mi egy kutatóbázist fenntartsunk. Tehát ennek az anyagi eszközei, technikai eszközei különleges felszereltséget igényelnek, ráadásul légihíd kiépítését is, ha kell, akkor repülővel is tudjanak onnan menni. Erre csak az amerikaiak képesek, mások nem, ma is. Független attól, hogy milyenek az időjárási körülmények. Még a téli körülmények között is régen télen nem mehetett repülő, de most már a navigálás egész más. Tehát most már nagyon korszerű eszközök vannak a hajóknál is, a radarok, a különböző műholdas információk percenként a változásokról jeleket adnak, és a műholdas kommunikáció is megvan. Amikor Titkos Ervin járt az Antarktiszon a Mirnien 1965-ben, akkor még ez nem állt rendelkezésére az oroszoknak, a szovjeteknek. A hetente egyszer jöhetett távirat, 40-50 szavas távirat, amit Moszkvába, illetve Moszkván keresztül Budapestre továbbítottak a családhoz. De az a lehetőség, hogy ők egymással beszéljenek telefonon, vagy...
De rádión?
Rádión sem. Tehát ők nem tudtak rádiózni. A rádiadások Moszkván keresztül zajlottak. És így mentek, Titkos Ervin kisfia is, hát édesapától nagyon várta üzenetet, feleségétől is egy csodálatos helytállás volt ez, hogy a távoli fehér földrészen a fekete sötétség, mert tényleg teljes sötétség volt, ott él az édesapa, és hónapokig még a napot se látja a korom feketeségben. Barát József a Vosztok állomáson töltött hosszabb időt, ő is nagyon nehéz viszonyok között, mínusz 40-60 fokos hidegben, korom sötétben, és bizony a szélrohamok elviselése is nagy kívást jelentett. A kutató telep egyik házából a másikba való eljutás is komoly fizikai megterhelést jelentett. Ki voltak feszítve drótkötelek, és azokhoz karabinerrel erősített övszíjon át lehetett egyikből a másikba átmenni, mert ha elsodorta a szél, akkor az bizony végzetessé válhatott, van néhány óra alatt teljesen kiül, vagy ha ott egy lábtövés vagy bokapica méri. Ezek nagyon szigorú szabályok. Amikor én jártam az Antarktiszon 2014-ben hajóval az Oceán Nova fedélzetén, 9 partraszállást terveztek, de abból csak 7 valósult meg. 2 nem, egyik a jégviszonyok miatt, a másik a szél miatt. Ha 50 km/h-nál nagyobb a szélsebesség, a szélerő, akkor nem szabad partraszállni. A zodiákok, ezek a gumi csónakok nagyon erős motorral, 300 lóerős japán motorokkal vannak felszerelve. Ezeket sem engedik vízre. A hullámzás is olyan nagy, hogy lehetetlenné, vagy életveszélyesé teszi a továbbítás. Egy zodiák soha nem mehet útba, mindig 2-nek, 3-nak kell menni. Az egyiket netán baj éri, akkor az másfél-két percen belül a zodiák elsüllyedését eredményezi. És ebben a hideg vízben, ahol a jéghegyek ott vannak egymás mellett, a túlélési esélye az minimális, 3 perc, 4 perc és tovább nincs. Tehát ezért kell a második zodiáknak ott lenni, és nem teli személyzet, hogy ki tudják menteni az embereket, még ha van rajta neoprén ruha, akkor is ez nagyon erősen ki van számítva, és nincsenek kikötői létesítmények. Tehát Antarktiszon mindenütt a partra szállás az jégre szállást jelent. Tehát a csónakból a jégre lépünk, és az jégen kialakított ösvényeken tudunk menni, de egyedül nem mehet senki. Mindig 2-3-an kell menni, és látótávolságban. Piros színű ruha van, mindenki védő ruha, ami a hótól előtt és messziről is feltűnik, vagy sárga színű ruha, ami szintén előtt. És itt ezek nagyon szigorú szabályok, amiket be kell tartani, nem lehet ettől eltérni, csak a kijelölt utakon lehet menni, amit megjelöltek különböző jelzőbotokkal, és azokon színes szalag is van, abból eltérni nem szabad, mert nagyon alattomos tud lenni a jég, hiszen előfordul, hogy betakarta a hó azt a jéghasadékot vagy repedést, ami a testünk alatt megnyílva, lehet, hogy csak tevékig süllyedünk, az is lehet, hogy nyakig süllyedünk, az is lehet, hogy 50 métert zuhanunk. Most már évvel évve kisebb az antarktisz jégtaharója. Egyre nagyobb tömbök szakadnak le, vannak olyan tömbök, amin focipálya is elférne, vagy akár még ennél nagyobb jégtömbök is.
Hát amikor Ruckenbauer ment, ő is leír egy akkora jéghegyet, ami több 10 kilométer hosszú volt. Tehát akkor sem volt ez már újdonság.
Ez így van, és ezek a mozgások és a jéghegyre válások még erősebbek. Nagyon szigorú előírásokat kell betartani, például a hajók nem mehetnek közvetlenül a jégperemhez. Mert ha egy-egy jégtömb hasadék mentén leszakad, és a tengerbe zuhan, az több száz, több ezer tonnányi jégtömeget jelent, és ez egy csónakot minden további nélkül felborít. De még egy hajót is, egy kisebb hajót is. Ez iszonyatos különbség. Én láttam ilyen jégzuhanásokat távcsővel, félelmetes volt. És a dörgés, amit ez okozott, mert a hanghatás is nagyon erős. Roppant sok érdekességet ad ez maga a táj változása, hiszen ez a jégvilág nem egy hangú. Észre kell venni a szépet. Én magam is, amikor Half Moon Islandbe mentem, és a hajó távcsővel figyeltem izgatottan a jégformákat, egész más arca volt odaút felé, más arca volt visszaút felé. És amikor 5 nap múlva jöttünk vissza, ugyanazon a szakaszon, ugyanazokat a jégformációkat egészen más alakban láttunk, mert a tengervíz hullámmarása különböző formákat vés ki a jégbe, színlőket, barlangokat, amin át lehet látni. Nagyon érdekes. Mondják is, hogy az Antarktisz embertelen kontinens. Mert nincsen emberi település, a kutatóállomások vannak, semmi más nincs. Összesen mennyien élhetnek az Antarktiszon? A nyári időszakban az összes kutatóállomásom, az becslésem szerint 8-9 ezer ember élhet. Ez a nyári időszak. Ez a novembertől februárig tartó. A turisták, menek turistahajók is, elsősorban Argentinából és Chiléből, azok is visznek utasokat, 200-300 utast egy-egy hajó, vagy 100 utast. Ezzel még 8-10 ezer ember eljuthat. Orosz hajók is mennek, és amerikai hajók is, norvégok. Parancsnokok között több a skandináv, svéd, norvég, amerikai, akiknek a hajózási tapasztalatuk nagyon nagy, hiszen ők a jeges északi vizeken is hajóztak. Az biztos, hogy a antarktiszi természeti környezet, természeti kép az egészen más. És aki ebben nem készül fel lelkileg, fizikailag, annak ez nagyon nehezen emészthető meg, elviselhető.
Sivár.
Sivár is, hiszen nem látunk semmilyen települést. Hajóval is, ha megyünk, távcsővel nézzük a partokat, ott az élőlények csak a zuzmók, a sziklákon, néhány fóka, ami megjelenik, és nem látunk települést. Port Lockroyd volt az egyedüli antarktiszi település, ahol én jártam, ahol voltak még kutatók. Ott van egy örökség múzeum, és ez a világ legdélebbi múzeuma. Ez a 65. szélességi kör alatt van. Én 71. szélességi körig 70-en túl jutottam le. Hát egy csodálatos hely. Itt már az 1900-as évek elején felépítették ezt a bázist. 4 épületből áll, van egy múzeumépület, szállásépület is, van egy külön konyha. Ez sokszor külön van, mert nagyon veszélyes a tűz. Tehát itt a legkisebb hiba, vagy a legcsekélyebb mulasztás is az ember életet követelheti. Akik a sarki vizeken hajoznak, és vannak ilyenek, azért azoknak nagyon kell ismerni és tudni azt, hogy meddig mehetnek el. A balesetek persze akkor is előfordulhatnak, ha a legnagyobb körültekintéssel mennek az emberek, mert egy rándulás, egy bokatövés vagy a hóvakság az okozhat váratlan problémákat is. A helyreállítás egyszerű, tehát az, hogy ha valakinek az egészsége ott megroppam, akkor a sarki jégvilágban, még ha minden eszköz, technikai eszköz megvan, most már megmúlom, vannak röntgengépek, fogröntgen, fogpanoráma röntgen van, tehát ott a foggyulladást is tudják kezelni. De vannak kis bázisok, a Vanda bázis, például az új-zélandi bázis, ott 4-5-en van. Port Lockroyban 5-en vannak. Tehát ott ez nincs meg, ott úgy mennek a bölcsességfókat azért előtte kihazatják, és vakbélműtéten menjenek keresztül, csak úgy mennek. Antarktisza, mert ott egy vakbélműtétben szükség van, akivel szót nem lehet biztosítani, és az sem biztos, hogy téli időszakban ki tudják hozni őket. Összesen mennyi magyar járhatott az Antarktiszon? Pontosan ezt nem tudom, én egy 180-200 főre gondolok, ebben a turisták is benne lehetnek, kutatóállomások segédszemélyzete, magyarok is, de lehet, hogy 300 fő is van, erről pontos kimutatásunk nincsen. Az viszont tény, hogy geográfusok közül az Antarktiszon járt Rockenbauer Pál, akinek földrajzszakos diplomája volt, ő a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen végzett, Szabados Tamás televíziós operatőrként jutott el, Visi Károly meteorológusként, neki is földtudományi, illetve meteorológiai végzettsége volt, és Pándi Ferenc, aki meteorológus főtechnikusként a Molodyozsnaja állomáson, a bázison töltött orosz állomáson hoztam. Időtök vagy az Esztónia, vagy az Ophajóval jutottak le. És geográfusként még megemlíteném Németh Géza nevét, aki a természetvilágának a munkatársa, ő is eljutott Antarktiszra, és Xántusz Gábor, illetve a fia Kolozsvári Egyetemről, ők filmesek. És Nagy Balást kell megemlítenem, aki az Eötvös Loránd Tudományi Egyetemnek a természetföldrajzi tanszékén docens, illetve Fiar Sándort, aki szintén geográfus, neki is van doktori fokozata, és Tolcsolt Marcelt, akik filmet is készítettek az Antarktiszról a 2002-es jelentős expedíció után. Nagy Balázs Aftovszkin a lengyel állomáson is töltött hosszabb időt kutató munkával. Lehetnek magyarok, magyar származásúak, akik már kint születtek Amerikában, Ausztráliában, vagy a nagyapjuk, édesapjuk magyar, ők már ott születtek, ez az identitásuk még megvan, de az biztos, hogy nem nagy tömeg. Mert az odavaló eljutás részben a távolság, részben az ott körülmények, részben anyagi feltételek miatt azért nagyon nehéz. Magyar Antarktisz kutatásnak vannak így jelei, a múltbeli érdemei és eredményei is. Magyarok az Antarktiszon című könyvben 1978-ban a Kossuth kiadó közreadta a magyar meteorológusok és Rokán Bár Pál, valamint Szabados Tamásnak a visszaemlékezését, amely nagyon értékes munka, Titkos Ervin könyvét is ismerjük, és rengeteg cikk jelent meg, tanulmány jelent meg az antarktiszi tudományos kérdésekről, problémákról. Magyarok bázis nem tartanak fenn. Kutatóbázis nem, kutatóbázisuk a lengyeleknek van. Lengyelek, németek tartanak, azért ez hatalmas összeg és nagy technikai hátteret igényel, és ezt nem lehet, hogy csak hirtelen felindulásból létrehozunk egy bázist, azt utána fenn kell tartani, működtetni kell, ellátást, utánpótlást biztosítani, és az a hajó, illetve szállítóeszköz háttér kell, ami nélkül ez elképzelhetetlen, vagy nagy-nagy kiszolgáltatottságot jelentett. Eljutottak hölgyek is az Antarktiszra. Mondják azt, hogy ez a legférfiasabb szakma, hogy a Antarktiszon ozonkutatása, meteorológiai, vagy geofizikai, vagy akár tengerbiológiai kutatásokkal foglalkoznak, de hölgyek is vannak, nem nagy számban. Először nem engedték. Az 1900-as évek elején a hőskorban, akkor még ez egy tabunak számító kérdés volt fölvetni, hogy hölgyek miért nem mehetnek az Antarktiszra. Scott kapitány legendás vállalkozása is férfiakból állt, egyetlen hölgy sem ment ott. Pontosabban a fényképeken voltak a családtagok. Robert Falcon Scott, aki a déli sarkot másodiknak Amundsen után ért el, ő a naplóját a feleségének kívta, és nála volt a felesége fényképe. És amikor már tudta, hogy nem fogják elérni a legutolsó depót, ahol még élelmiszer és fűtőanyag, pontosabban petróleum van, akkor nem tehettek mást, beletörődnek abba, hogy most a végzet itt van. Voltak náluk ópiumpasztillák, azt szétosztották, ha valaki önkezével akar eltávozni a szenvedésektől, megszabadulni, az megteheti, nem tették meg. Scott drámai naplója az Cambridge-ben van, a Sarkkutató Intézetben, és az utolsó levele is. Több mint 90 levél, amit a családjának írt. A naplóját úgy írta, hogy ezt a naplót a feleségemnek írom. És az utolsó bejegyzésnél ez a szó át van húzva, hogy a feleségemnek. Az van írva, ezt a naplót az özvegyemnek írom. Mert tudta, hogy ő özvegy lesz, mivel ezt elolvas, és mivel oda kerül hozzá. El kell mondjam, hogy nagyon megrendítő és drámai ezeket látni. Hölgyek az 1950-es években jutottak el először az Antarktisza amerikaiak, és volt néhány ausztrál és új-zélandi kutató is. Ők a McMurdo bázisra jutottak el, illetve Scott Amundsen bázis, ami jóval kisebb volt. Az első magyar hölgy, aki az Antarktiszra eljutott, egy nagyon kedves barátom volt, nagyon szerettem, Farkas Edit. Farkas Edit, aki Balázs Dénes révén került a mi látókövünkbe.
Ő magyarországi magyar volt?
Igen, ő Gyulán született, és Szent Gotthárdon majd Győrben tanult középiskolában. Az édesapja újságíró volt. Edit néni a Pázmány Péter Tudományi Egyetem fizika, matematikai szakát végezte el, nagyon jó eredménnyel, és az volt a álma, szíve vágy, hogy ő tanárnő lesz. De jött a háború. És itt minden felbojdult, az egész család élete megváltozott, és ők távozásra kényszerültek. Ez 44 telén volt. Egy ausztriai menekült táborban éltek hosszabb ideig, és Edit néni az ottani magyar gyerekeket tanította matematikába és fizikába, úgyhogy nem kapott ezért semmi fizetséget. Ez szívből, lelkesedésből tette, hogy a gyerekek ne maradjanak el a tanulásban. És a kivándorlás kérdése volt a legkínzóbb és a legfájóbb, hova menjenek, és ők Új-Zélandba kerültek, az egész család, együtt akartak maradni, fölmerült Amerika, és fölmerült még Ausztrália is. Az új-zélandi kivándorlás jutott osztályrészükön. Az első időszakban Wellingtonban telepedtek meg, aztán Aucklandben is éltek. Hihetetlen nehéz volt a nyelv megtanulása mellett ismét megszerezni a diplomát, mert hogy a diplomát nem ismerték el. Rit néni dolgozott egy időben konyhai kisegítőként, azután mosodában, és végül pedig egy kórházba ápolónőként, és éjszaka sok-sok tanulással angol nyelvet elsajátítva ismét megszerezte a matematika-fizika szakos tanári diplomát Új-Zélandi Egyetemen, és ez nyitotta meg az ajtót számára a tudományos pálya felé, és így került az Új-Zélandi Meteorológiai Időjárás Jelző és Vízügyi Szolgálathoz, már kutatói státuszban. Nagyon szerette a természetet, rengeteget járt síelni, túrázni, terepen nagyon sokat mozgott, és felfigyeltek rá, a főnöke is, munkatársa is, hogy a terep munkától nem idegenkedik. Ő tud akár hosszabb időt, heteket is kintölteni a természetben, megpróbáltatásokat vállalva, mert ez a kényelmes életről való teljes lemondást igényelte. És amikor lehetőség nyílt arra, jelentkezett és beválogatták abba a csapatba, ami kikerülhetett az Antarktiszra, a Scott bázisra. Ez a Scott bázis, ez McMurdo mellett van, ez egy új-zélandi bázis, új-zélandi kormány tartja fenn és finanszírozza, de a megközelítését az Amerikai Egyesült Államok légiereje biztosítja, amerikai szállítógépek, Hercules gépek viszik az összes felszerelést McMurdo-ra, és McMurdo-ról pedig onnan kutyaszállnom. Most Edith néni nagyon szerette a kutyákat, előtte is, de ott aztán még jobban, a legmegbízhatóbb husky kutyák voltak, volt vagy 20 kutyájuk, 25 kutyájuk, a husky szánok mindig odaértek időben. A motoros szánok nem mindig, ott előfordult, hogy a motor elromlott, kifolyt a petrolem, de a husky mindig odaért. Husky megbízhatóbb volt, helikopter is előfordult, hogy késett, de a husky az odaért. 4-500 kilogrammnyi súlyt elvittek, 9-10 szánhúzó kutya egy szánon elvitt 4 mázsát, 5 mázsát. A havon elaludt, mondta, hogy összetekeredik a husky, és a mínusz 40 fokos hidegben kimalszik, és nagyon örül, amikor felsimogatják, és újra ott van a gazdája. Egyébként Edith nének is volt saját kutyája, ott is, de itthon is. Az élet nem volt könnyű, mert ő egyedül nő volt a bázisom, de nagy szeretettel fogadták, mosdásnál mindig övé volt az elsőség, a zuhanyozás meg volt adva a zuhanyozó fülke, ott melegítették a vizet, tehát azért ezekkel spórolni kellett, de minden így rendben ment.
És mit csinált kint? Meteorológus volt?
Meteorológus volt, időjárási előrejelzéseket, térképeket és különböző vizsgálatokat, rengeteg műszert vittek magunkkal, azoknak az elhelyezése, leolvasása, rögzítése, elemzése és a rádión való továbbítása, mert a fő központ az Új-Zélandon volt. Edith néni ezt a munkát nagyon szívesen vállalta, életének ez a legnagyobb kalandja volt. Már az odajutás is, ő Hercules gépen érkezett meg, már a gépre úgy lehetett felszállni, hogy a védőruhát felveszi. Azt a védőruhát, ami ott a hóvilágban mínusz 30-40 fokban is a legfőbb védelmét biztosítja, és a kesztyűket, két kesztyűt is viseltek. Hát mínusz 40 fokban, ha mondjuk átnedvesedik a kesztyű, lefagyhat a keze, ujjai letörhetnek. Tehát ez már teljesen extrém helyzet. Ha még erős szél is van, az végső problémákat jelent. Ő sok felé járt, McMurdo-ba is elment, de jártak náluk biológusok is, akik például az állatvilágból végeztek megfigyeléseket a pingvinekről, a pingvineknek a viselkedéséről, vándorlásával. Eljött egyszer az egyik bázisról, egy orosz bázisról egy csapat, és elmondták, hogy pingvineket el akarnak vinni, hogy visszatalálnak-e, visszajöttek a pingvinek. Visszajöttek, 2000 kilométert megtettek a jégsivatagban, a hómezőn. A pingvinek megjelölték őket, nem mind került elő, de a többség az megjelent. Volt olyan például, ezt Edith néni mesélte, egy amerikai szállítógép egy hatalmas mennyiségű élelmiszer depót akart létesíteni, és McMurdo-ra igyekeztek. Nagyon rossz idő volt, és előtte le kellett szállni, kényszerű leszállást hajtottak végre. Mindenki túlélte, a személyzet valamennyi tagja elhagyta a gépet, és rádión megadott koordináták alapján megtalálták és kimentették őket, de a gép ott maradt. A gépet teljes egészében belepte, ahol a tetejéből valami kevés látszott. Egy év múlva visszamentek az amerikaiak, Amerika nem egy szegény ország. Gazdag ország. De nem hagyják ott a gépet, ahol szükség van, az egy nagy érték. Mechanikusok, technikusok, mérnökök a gépet működőképes állapotba hozták, úgyhogy felszállt. Ismét. És a depót vitte tovább. Ezt megoldották. Az, hogy ez milyen emberi erőforrásokat követelt és energiát, az egy ötödik kérdés. De nem hagyták ott a gépet. Vannak egyébként repülőgép roncsok is, a Antarktiszon egy-egy tragédia szomorú jelei.
És most folytatjuk tovább dr. Kubasek János antarktiszi élménybeszámolóját.
Az Antarktisz a békekontinense. Itt nincsenek háborúk. Egymást itt nem bántják. Az amerikaiak, az oroszok, a spanyolok, a kínaiak, a koreaiak, itt kutatók vannak. Egymást szerető, megbecsülő kutatók. Előfordul, hogy a orosz bázison vodkát adnak, az amerikai viszkivel kínálják, ez előfordul, de ott harag nincs ebből. Egyáltalán nincs miért. Mert amiért oda mennek, az a cél, az egy nagyon nemes cél. A jégkontinens természettudományi kutatása. Ez felülír minden más. És van egy rászorultság. Az egymásra utaltság. Van úgy, hogy az egyik állomásról a másikra tudnak eljutni és segítséget eljutatni. Orvosi segítségre gondolok, oroszoknál, amerikaiaknál van orvos. De a koreaiaknál nincs, csilei bázison nincs, tehát ott is ez a rászorultság megvan. Orvost alkalmazni nem könnyű, különösen úgy nem, hogy neki egy éves, két éves szerződést kell vállalnia. Családjától távol gyerek nem lehet az Antarktiszon. 16 éven aluli gyerek nem lehet az Antarktiszon. Ez egy nagyon szigorú kikötés. A betegségeknél is, hogy kinek milyen egészségi állapot van, akinek légzőszervi, keringési szívproblémái van, annak nem ajánlott az antarktiszi utazás. A Zodiac szállása egyszerű. A Zodiacon való utazás, amikor jégtáblán kell kiszállni, ami esetleg imbolyog, mert ilyen is van, akkor itt bizony kockáztatja azt, hogy belesik a vízbe, azt ki kell húzni. És a hóviharok is, a szélvek is, amikor imbolytam, mínusz 15-16 fokos hidegek voltak, de ez gyakran 30 fokos, 40 fokos hideg is lehet, és a téli időszakban az mínusz 40-50 fok, 70 fok is lehet. Most ezt napokig elviselni, amikor a hófölgetek szilánkokat hoz az ember arcába, vagy a hóvakság miatt nem tud tájékozódni, nem tud látni, hát akkor sokszor megbánja, hogy miért ment oda.
De ő nem bánta meg, ugye?
Nem bánta meg, engem is azért meglepett, hogy milyen zord ez a természet, de soha nem bánta meg. Amikor Half Moon Island-en, meg Deception Island-en, ez egy másik sziget volt, Csalódás szigetét is jelenti, és fölmentünk egy elég magas hegyfokra, amit jég borított és hó borított, és egyetlen úton lehetett fölmenni. És mondták, hogy itt ne rövidítsen senki, ugyanez eljöjjön rá. Tehát más nem tehet. Hát ott azért nagyon kellett figyelni. Nagyon lassan jött az ember, mert itt is voltak hasadékok, meg jégpengék, ami az ember cipőjét is elkvasnyálhatta, vagy széthasíthatta volna. És hát nagyon érdekesek, persze a pingvinek, a barátkozó pingvinek mindig jönnek. Titkos Ervin mondta, ő mesélte, hogy egy halászatnál a vödröt maga mellé tette, maga mögé tette, és a vízből kifogott halakat a mögött álló vödörbe tette. Kis halak voltak, nem nagy, 20 centis, 30 centis halak. És jó, két óra múlva hátranézésre a vödör üves, nincs benne egy hal sem. Hát egy pingvin mama odajött, és kiszedte a halat, és rögtön a kicsinyeknek, a kis pingvin csemetéknek adta. Aztán jött a többi is, hát a többi anyuka is észrevette, hogy most egy nagyon finom lakomára van lehetőség, és halcsontvázok ott a környéken szétszóval mutatnák, hogy a pingvin mamák nagyon szeretik a kicsinyeiket, különösen a másnak a vödvéből kell kiszedni a halat. Titkos Ervin nem tudott haragudni a pingvinekre, se a időjárásra, hát ilyenek, hát ők vannak otthon, és mindig a pingvinek van elsőbsége, ő van otthon. Ha megyünk egy úton, és megjelenik egy pingvin csapat, akkor ne gondoljuk azt, hogy ő fog kitérni, nekünk kell megvárni, amíg elvonulnak. És jönnek elég közel is. Van, aki meg is simogat, én nem simogattam pingvin, de láttam képeket, hogy a pingvin simogatás az egy nagyon bevett dolog. Sokkal veszélyesebbek a fókák. És bizony valamiknek vannak leopárdfogak, van azért fokozata is, és nem jó az ő territóriumát érinteni, vagy megsérteni, bánt, ő van otthon. Azt tudomásul kell, jegesmedvék nincsenek Antarktiszon, tehát attól nem kell félni. Kaptam én is kérdést, és milyen a támadó jegesmedvék, semmilyenek. Antarktiszon nincs jegesmedve, tehát nem is támad, mert nincs. Tehát nincs miért félniük a pingvineknek sem. Ez egy békés kontinens, a béke kontinense, ahol háborúskodás nem ismert, és az egymás utatság és a harmonikus együttműködés kényszerve az túlmutat mindene. Az Antarktisz, mint földrész, mint kontinens, mint élettér, mert az is, mert azért van élet az Antarktiszon is, a zuzmok, a mohák, a pingvinek, rákok, sok minden, azért előfordul. de egy lenyűgöző világ. Hozzá kell tennem még ezekhez a kérdésekhez, hogy az Antarktisz kutatás nem csak az Antarktisz miatt érdekes. A klímaváltozás most egy nagyon gyakori problémaként jelenik meg a közbeszédbe, de a állami vezetők retorikában is, és nem véletlenül. Az Antarktisz olvadása az elég jelentős. Nagyon nagy jégtömegek szakadnak le, és csökken zsugorodik az Antarktisz felszíne, mint ahogy az északiak is. Tehát gyakorlatilag fogy a jég, és emelkedik a tenger vízszintje. Most, ha ez a folyamat tovább folytatódik és fokozódik, akkor az a tengernél akár egy méteres, másfél méteres vízszint emelkedést is eredményezhet. Főleg a Antarktisz esetében, mert ott van a legkiterjedtebb jégmező. 3-4 ezer méter vastag jégtömbből van szó. Most egy ilyen vízszint emelkedés a csendes óceáni szigetvilág különböző korall szigeteinek a elöntését, elárasztását jelenti. A Maldív szigeteknek a jelentős része a víz alá kerülhet. Az előrejelzések, a diagnózisok nagyon fontosak, de utána a döntéshozatal. Mit tehetünk? A levegő hőmérséklet változását kívülről parancsra ezt nem lehet elrendelni. De a következményének a hatását mérsékelni lehet, megpróbálni. És ez a nagy kérdés. Ez a nagy kérdés, hát ebben azt hiszem, hogy a jövő hozza a nagy feladatokat. A bázisok lakói, akik ott élnek, tisztában vannak abban, hogy ez egy nagyon nagy munka. Akik vállalják ezt a feladatot, azokban nagyon nagy fokú hivatástudat is van. Persze a nyugati bázisok kutatói komoly anyagi erőforrásokkal rendelkeznek, és igen jelentős fizetést kapnak.
Ezek ott előre látják azt, hogy mi lesz, vagy tudnak segíteni is, hogy ne legyen úgy?
Az, hogy látják, hogy mi várható, sejtik, vagy diagnosztizálják, az mi várható, de egy jégtem leválását nem lehet megakadályozni. Tehát nem tudnak betonnal keretet önteni a jégtömbhöz, hogy ne menjen le és ne sodrondjon tovább. Ez lehetetlen. A gleccserek zöme a szárazföldeken mindenütt visszahúzódóban van. Mit lehet változtatni? Hát változtatni azon lehet, hogy próbáljuk azt a környezetszennyezést csökkenteni, ami most nagyon megnőtt. Azt a környezeti terhelést. Mondjuk azt, hogy a modernizáció és a fejlődés az újabb és újabb teljesítményeket követel, de valahogy meg is kell élnünk. Az unokáink miből fognak megélni? Csak egy példa. Ma reggel a érdi buszmegállóban 7:30-kor vártam a buszra, egy perc alatt a buszmegállóban forgalomszámlát csináltam, 70-80 autó megy el. 78, és az autók zömébe egy ember ül. Egy ember? Ez év nem van. Most nyilván ez mondja, hogy akkor milyen jól élünk, hiszen 600 forintos benzinnél ezt megengedhetik maguknak, de a kérdés felmerül, ez ténylegesen szükséges? Nem lehetne ezt buszokkal megoldani, és egy busz 40 embert el tud vinni, lehet, hogy 10 percet, 20 percet várni kell rá. De nem várunk, mert most kell és azonnal, de sokba kerül, nem baj, de akkor is. És ezt kell fizetni, és ez feltétlenül. A kényelem érdekében lehet, hogy megrövidül az az élet, ami hosszabb is lehetne.
Ezek bizony megszívlelendő gondolatok, nem csak a saját egészségünk, de a bolygó jövője szempontjából is. Dr. Kubasek Jánost, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemeskürti István tanárképzőkar földrajz és természettudomány tanszékének egyetemi tanárát hallották. Most Bazog Ferenc atya olvassa fel legújabb esszéjét.
Örkény István, a piarista diák. Az örkény életrajzot és életpályát jól ismerők számára közismert, hogy nem csak piarista diák volt, hanem szívesen reflektált piarista diák mi voltára, tanáraira, osztálytársaira, még azokban az években is, amikor a történelmi klíma inkább ennek elhallgatását vagy bagatelizálását tartotta volna szerencsésnek, vagy kívánatosnak egy írói karrier felidézésére, vagy írói karrierre vonatkozó, főként interjú kérdésekben történő retrospekciók esetén. A gazdag felsőpolgári családból származó diáknak meghatározó emlékeket és élethosszig vitt tartalmas podgyászt, spirituális és szellemi muníciókat adott a piarista iskola. Lázár István, örkény monográfia írója így fogalmaz. Első iskolájáról örkénynek nincs mondani valója, mármint az általános iskoláról. Azt tudható, hogy az elemi iskola alsó 4 osztályát 1918-tól 22-ig végezte, mivel 1922. szeptemberében már a budapesti piarista gimnázium első A osztályának névsorában szerepel a neve. Tollal Örkény István György néven jegyezve. A kegyes tanítórendiek budapesti főgimnáziuma neve 1925-től a Magyar Kegyes Tanítórend budapesti gimnáziuma intézmény névre változott. A 206. tanévét kezdi meg, mikor Örkény 10,5 esztendősen az iskola tanulója lesz. 1922-ben a gimnázium igazgatója dr. Lóki Béla, 1925-től Kisparti János. Ők Örkény iskolai éveiben az igazgatók. A 20-as években a piarista iskola is fájdalmasan, frusztráltan és dacosan reagált a trianoni traumára, de nyitott ekkor már két évszázados befogadó tradíciójából fakadó, tághorizontú szellemisége mégis megmaradt. Ami az iskolában számomra felejthetetlenül és máigható érték maradt, az elsősorban az, hogy én egy olyan világban nőttem fel, amely tele volt nemzeteket gyűlölő uszításokkal, például a revíziós törekvések jegyében a szomszéd népeket gyalázó hangulatokkal. És ez a piaristáknál nem létezett. Ennek a szerzetes rendnek főleg Közép- és Dél-Európában voltak iskolái, nagyon sok országban. Tehát maga az a tény, hogy a mi tanáraink egy olyan szerzetes rend papjai voltak, amely nemzetközi. Meghatározta, hogy a nevelés az úszító, másokat lebecsülő hangot soha nem ismerte, soha nem használták. A hazaszeretetnek ezt a tisztességes módját hordom a véremben, azóta is, és ezt tőlük kaptam. Írja Örkény István a Lázár Istvánnal folytatott életrajzi beszélgetéseiben. A piaristák provincializmustól mentességük, nemzetközi horizontjuk ellenére nagyon büszkék a nemzeti szellemi örökségükre. Az iskolai dokumentumokban, évkönyvekben és ünnepségeken hazafiasan reagálnak az iskola korábbi jeles diákjaira. Örkény diákkorában, a 20-as években már olyan jeles piarista diákokat tartanak számon, mint például Petőfi, Vasvári, Jósika, Széchenyi, Vörösmarty, Vámbéri és így tovább. Kegyelettel őrzik a háborúban elesett tanárok és diákok emlékét is. Amikor Örkény a piarista iskolába járt, kb. 750 tanulója volt az iskolának, kb. 33 piarista tanár tanított. Az iskola nyitott és befogadó szellemisége ellenére a magas követelmények miatt a lemorzsolódás jelentős volt. Tehát a kegyes atyák, ha nem is kegyetlen, de azért szigorú iskolát működtettek. Bizonyság erre Örkény osztálya is, ahol 79 volt a kezdő tanulói létszám, ám az érettségig csak 37 tanuló jutott el. Örkény osztályfőnöke az első 4 évben Németh Károly, magyar-latin szakos, a második 4 évben pedig Vézner Károly, görög-latin szakos tanár volt. Örkénynek osztálytársai voltak olyan később ismerté vált nevek, mint Boldizsár Iván, aki ekkor még Betlen néven, Betlen Iván néven szerepelt a naplóban, és a párhuzamos B-osztályba járt Szabó Zoltán, a Tardi helyzet és a cifra nyomorúság írója, valamint Turzó Gábor, az értesítőben Rutter Schmidt Károly néven szerepelt. Közülük az értesítő tanúsága szerint Szabó Zoltán volt a legjobb tanuló. Örkénynek Németnél 3 éven át jelese, majd 4-ese volt. Kis József mindvégig csak elégségest adott neki. Saját állítása szerint Örkény 7-ben Kis Józsefnél megbukott magyarból. Így fogalmaz Örkény, kisebb konfliktusom volt, 7-ben megbuktam magyarból. Ami egy író múltjában elég csúnya szeplő. De nem valamiféle aditlobogtató, lázadó ügyben kerültem szembe a magyar tanárommal, hanem kizárólag készületlenségem miatt buktatott meg, és különben is teljesen igaza volt. Ha ez igaz, akkor az elégtelen a félévi értesítőjében lehetett, mivel a tanévet záró értesítőben az évvégi osztályzata elégséges volt. Örkényi már felnőttként reflektálva iskolai tanulmányaira alázatosan elismeri, hogy tanárai jogosan adtak neki magyarból gyenge osztályzatokat, mert pimasz és lusta volt, egy szóval kamasz. Petőfi sem volt jó tanuló a piarista értesítők szerint. Nem is reagált később egyetlen írásában sem pesti piarista tanulmányaira, bár a Deák pályám című versében elismeri, hogy akadtak tanulmányi gondjai is. Diligenttel frekventáltam iskoláim egykoron, szekundába ponált mégis sok szamár professzorom. Az Örkénnyel párhuzamos osztályba járó Szabó Zoltán osztálytársa Ottlik Géza se volt jó tanuló. Több tantályból, de még magatartásból is csak elégséges volt. Később Pilinszky, aki szintén piarista diák, ő sem számított kiemelkedően jó tanulónak. Örkény 1930. májusában érettségizett. Az írásbeli vizsgákra május 19-én, 20-án és 21-én került sor. Irodalomból ezt az írásbeli tételt kapta. Arany János, mint a magyar epika újjáteremtője. A Buda halála alapján. Június 2-a és 5-e között szóbelizett az osztály. Érettségi elnökük Volkenberg Alajos, apostoli protonotárius, egyetemi tanár volt. 14-en jelesen, 18-an, köztük Örkény István, jórendűen érettségiztek. Örkénynek egyéb iránt a magyar írásbeli érettség is csupán elégségesre sikerült, ám a szóbeliének osztályzata jó. Jobban ment neki a görög nyelv, amelyből kiegészítő érettségi vizsgát is tett, jeles eredménnyel. Az értesítő utolsó rovatában a következő summázó kérdés. Érettnek nyilvánítatik vagy sem? Kézzel beírt válasz, jól érett. A 70-es évek közepén Barta András kérdezte Örkényt a piarista diák éveiről. Idézett, amikor én a 20-as években a piarista gimnáziumba jártam, ez az iskola hírében, nevében az elsők közt volt az országos ranglistán. Most gondolkoztam először azon, vajon mivel érdemelte ki ezt a hírnevet, hiszen ott is voltak jó, közepes és rossz tanárok. Összhatásában kellett lennie valaminek, ami a többiek fölé emelte. Ezt az én saját sorsomon is le tudom mérni, hiszen az akkor még 8 tanéves gimnázium életemnek legdöntőbb szakaszára esett. Gyermekként mentem oda, és felnőttként léptem ki a kapuján. E 8 év alatt történt velem valami, amit ha egyetlen és látszólag nem sokat mondó mondatban sűrítenék, azt mondanám, az iskola kíváncsi emberré formált, kérdező lényé. Azt hiszem, ez a legtöbb, amit az iskola a természetes alapműveltség mellett adhat a diáknak. A kérdező és állandó párbeszédet folytató emberré nevelést hálásan idézik fel Sík Sándor szegedi egyetemistái is, Radnóti Miklós, Ortutai Gyula és Tolnai Gábor, kik hálásak, hogy Sík professzornál mindent meg volt szabad kérdezni, és felnőtt vitapartnerként tekintette őket. Örkény nem nagyon hitt az iskolák szellemében. Inkább a féle nevelési individualista szellemiséget vallott. Az iskola szellemisége, struktúrája és metodológiája helyett inkább a pedagógus személyiségét és egyéni karizmáját vélte döntő hatásúnak a diák lelkére és szellemére. Idézett, talán éppen azért, mert nálam ez a fejlődés egy személynek volt köszönhető, amit az is bizonyít, hogy 4 évtized távlatából már csak ráemlékszem úgy, hogy arcát, hangját, gesztusait is fel tudom idézni. Ez Vékei Károly volt, az osztályfőnököm, aki egyébként latinra és görögre tanított. Olyan tárgyakra tehát, amelyekkel hivatásszerűen soha többé nem foglalkoztam. Ezt azért említem csak, mert meggyőződésem, hogy a jó tanár hatása nem szakmai természetű, hanem az ifjúkori magatartás fejlődését befolyásolja. Másként kifejezve, egy jó angol tanár is nevelhet matematikai zseniket, és viszont. Vékei Károly azonos azzal a fentem már említett Wézner Károllyal, aki az utolsó 4 évben osztályfőnöke volt Örkénynek. Boldizsár szóbeli közlése, 8-osok voltunk, mikor Wéznerről Vékeire magyarosította a nevét. Nem csak írónk, hanem a többi osztálytárs is hálával emlékezik vissza Vékeire. Jó tanár volt. Ismerte, szerette tanítványait, igazán azonban, Örkény szavaival, a latin és a görög nyelvet szerette, de úgy szerette, hogy mi a padban ülők is azt éreztük, hogy a legfontosabb a világon a latin és a görög nyelv megismerése. Pedig feladata elég hálátlan volt, mert végül is fiatal kölykök előtt egy halott világra nyitott ablakot. Minket pedig akkor a foci érdekelt és az élő, valóságos világ. Ha a Vékely tanár úr példája általánosítható, akkor azt kell gondolnom, hogy az a bizonyos kíváncsiság, melyről már beszéltem, ragályos, vagy inkább áthatható, továbbítható, és ami a legfontosabb, emberi magatartássá kiteljesíthető. A vékeizmus hatását később íróként, kérlelt alkotóként is képes volt alkalmazni. Vékely tanár úr magatartása ma is modell a számomra, fogalmaz Örkény, ez az, ami a legfogékonyabb éveimben a véremmé vált. A kérdezés, a világ faggatása, a jelenségek lecsupaszításának vágya. Lehet, hogy minden írónak ez a módszere, de csak magamról tudom biztosan, hogy minden leírt mondatom után egy pillanatra megállok, mintha azt kérdezném, miért? Mintha mindig Vékely tanár urat látnám magam előtt, úgy érzem, hogy amit én lényegesnek, tehát fontosnak tartok, az az olvasónak is fontos. Az idő szitálása az, amely az ő módszerét, mint modellt kialakította benne. És azután módszerét egy tőle idegen területen alkalmaztam, csak most érzem, hogy milyen szoros összefüggés van az én akkori latin tanulásom és mai drámaírásom között. Örkény már felnőttként is igyekezett számon tartani az osztálytársait, és gyengét szeretettel, nosztalgiával idézte emléküket. Hosszabb novellában állít emléket a régi társaknak, jó részt álneveket használva. A 8. A teljes gyászjelentése azonban nem ez, e 9-en kívül, kikről semmit sem tudunk, van még 8, akikről tudjuk, hogy meghalt. Akiről tudjuk, miképpen halt meg. Van idő, mikor nem csak az jellemző, miképpen élnek egy nemzet polgárai, hanem az is, hogy miképpen halnak meg. 8 halottunk, 8 fájdalmas változat. Közülük csak egy végezte, mint mondják, természetes halállal. Elvitte egy tüdőgyulladás. Bárha ez is természetellenes, ha meghal egy 30 éves ember, hát még ha 8 hal meg, s hogyan? 2 megfagyott a szovjet fronton. Egyik elesett a budai kitörésnél, egy másik egy külön 6 személyes kitörési kísérletnél, római fürdőn. A nyilasok 2 végeztek ki, az első szembeszállt velük, a másik zsidó volt. Elvitték a hullát temetni, mesztelen holttestét a Károly körúton találták meg másnap. A 8. csak nem régen halt meg, nyugaton, a fronton szerzett nyavajájában. De a többi él. 42-ből 25. Tehát él 25. Tűnődve nézem a névsort. Akiket áthúztam, a halottak és elkallódottak, ők voltak azok, akiknek jövőt jósolt mindenki. Aki kiugrott a startnál, nincs ma sehol. Sokra viheti, mondták, s hová lett. Itt van valahol, s ha belehalok, se bírom meghamisítani a nevét, kimondom, lesz, ami lesz. Itt van Krazsóf Kajetán. 5. békát hozott az iskolába, latinórán a béka elugrott, ide-oda huppant, még brekegett is, illetlenül viselkedett. Kajetán csendesen eltávozott. Sose lesz belőled semmi, Krazsóf, mondta a görög nyelv tanára. Tán kár is elmondanom, hogy mi lett Krazsóf Kajetánból. A görög nyelv kiváló tanára lett. Krazsóf Kajetán, vagy akár hasonló nevű diákot természetesen nem találtam az iskolai értesítőben, tehát a legendásított Krazsóf és a többiek is létező osztálytársak az elbeszélésben álnéven megidézve. Mi lett a 8. A-ból? Adtunk a hazának 7 banktisztviselőt, 5 orvost, 4 mérnököt, 4 katonatisztet és 2 háborús bűnöst. Lesz, aki ezt mondja, ez egy tragikus nemzedék. Nincs igaza, aki ezt mondja. Hányt vetett nemzedék, de edzett. 2 iskolát járt. Előbb a kegyes atyákét, aztán a kegyetlen atyájét, a háborújét.
Örkény István a piarista diák. Saját írását Bozók Ferenc atya olvasta fel. Ezzel máron műsorunk véget ért. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és most búcsúzik az adás szerkesztője Tikovics Ernő.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8,